Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai békekeretből származó 6,5 milliárd forintos fegyverszállítási ellentételezés kifizetését Ukrajnának mindaddig blokkolni fogja Magyarország, ami Kijev nem teszi újra lehetővé a Lukoil zavartalan kőolaj szállítását. Többek között erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter az ATV híradónak. Szijjártó Péter ismertetése szerint két uniós tagország, Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélybe sodorják az ukránok, mert nálunk a kőolajimport 33, a szlovákoknál körülbelül 40-45% származik a Lukoiltól. Demeter Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook oldalán osztotta meg, hogy Ukrajnában elfogadtak egy jogszabálymódosítást, amelynek alapján az orosz Lukoil olajszállítmányai nem haladhatnak át Magyarország irányába. Oroszország viszont jelenleg is szállít olajat, jelentette ki újságíróknak az orosz miniszterelnök helyettes. Alekszandr Novák azt mondta, dolgoznak azon, hogy akik a barátság kőolajvezeték útján kapják az olajat, azok a továbbiakban is hozzájussanak. Az amerikai elnökválasztási verseny friss fejleményei ellenére is az a legfontosabb, hogy a republikánus párt színeiben Donald Trump indul, aki a békereményét jelenti a világ számára, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint, mivel egyre brutálisabbak a harcok az orosz-ukrán fronton, szükség van olyan külső hatásra, tényezőre, amely képes a háborúzó feleket a tárgyalóasztalhoz ültetni és világossá tenni számukra, hogy nincs megoldás a csatatéren. A tárcavezető úgy vélekedett, nincs nagy jelentősége annak, hogy az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell, az eredetileg tervezett Budapest helyett Brüsszelbe hívja össze a blokk informális külügyi tanácsát augusztusban. Kifejtette, hogy a tanácskozáson jóval többen érveltek amellett, hogy az ülés Budapesten legyen, de végül ennek ellenére a másik döntés született meg. Az európai baloldal az Európai Parlament demokratikus működését fenyegeti, jelentette ki Hölvényi György Brüsszelben a Testületfejlesztési Bizottságának tisztújító ülésén. A KDNP EP képviselője azt követően szólalt fel, miután a szakbizottság tagjai az eljárási szabályzatot figyelmen kívül hagyva nem engedték megszerezni a Patrióták Európáért frakció jelöltjeként számára jogosan járó alelnöki tisztséget. Megválasztották ugyanis az Európai Parlament szakbizottságainak elnökeit és alelnökeit, a magyar EP képviselők közül a Tisza párt 3 tagja kapott bizottsági alelnöki tisztséget. Az EP háborúpárti többsége a patrióta képviselőcsoportokkal, köztük leginkább a Patrióták Európáért frakcióval szemben csak a nyers hatalomvágyat tudja érvényesíteni, csak erőből tud fellépni, jelentette ki a Fidesz-KDNP EP képviselőcsoportjának vezetője. Dajs Tamás elmondta, ismét az Európai Parlament baloldali blokkjának nyers és kendőzetlen hatalomérsége érvényesült azzal, hogy semmivel véve tehát az írott európai jogszabályokat, a Patrióták Európáért nevű frakciónak járó elnöki és alelnöki tisztségekre sehol nem választották meg a frakció jelöltjeit. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. Virág Barnabás, az MNB alelnöke a múlt héten jelezte, hogy idén 2-3 kamat csökkentést mégis végrehajthat a jegybank. Előzőleg arról volt szó, hogy ebben a fél évben már nem történik ilyen lépés. Átadták a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének kibővített budapesti irodáját, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, ez lehetővé teszi majd a szervezet tevékenységének további erősítését. Lezárták a szicíliai Catania repülőterét, amelyet hamueső temetett be az Etna kitörése miatt, számolt be az MT. A járatokat Palermóba és Trapaniba irányították át. Az aktív vulkán előző éjjel hatalmas robballyal tört ki ismét. Vasárnap rögzítették a bolygónkon valaha mért legmagasabb átlaghőmérsékletet. A Copernicus, az Európai Unió űrprogramja előzetes elemzése alapján aznap 17,9 század Celsius fok volt Földünk átlaghőmérséklete. Az 1940-ig visszanyúló adatok még sosem rögzítettek ilyen magas globális átlaghőmérsékletet, csak az elmúlt 30 év átlagát nézve 0,84 század fokos növekedésről beszélhetünk. A hónap közepén 9 nap alatt 22 országos és fővárosi melegrekord dőlt meg hazánkban. Végül a várható időjárásról. Alapvetően a napsütésé lesz a főszerep a folytatásban, de emellett erőteljes gomoly felhőképződése és fátyol felhőkre is számíthatunk. Szorványosan valószínű zápor, zivatar, többfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Martos Levente Balázs, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke beszél az egyházról, mint Krisztus közösségéről.
Engem először is egyfajta nehézség, vagy egyfajta teher érzete fog el. Azt tapasztalom, hogy valami, amiért végtelenül tudtam lelkesedni, mondjuk körülbelül 35 évvel ezelőtt, amikor Pécsen jártam, az akkor Közép-Európában, vagy Kelet-Közép-Európában először megrendezett tezé találkozón, például imádkozva sokfajta szempontból és sokfajta helyből összegyűlt keresztény fiatalokkal együtt, tehát amiért akkor nagyon tudtam lelkesedni, az hogyan alakult át a mai napban, vagy az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt években lassan tennivalókká, naptárban számon tartandó feladatokká, találkozások sorozatává. Hogy tulajdonképpen mire is gondolok akkor, amikor azt mondom, hogy egyház. Arra, amit a napokban tapasztalok, arra, amiről van egy hitbeli tudásom, arra, aminek a problémáival az elmúlt 30 esztendőben magam nyilvánvalóan jobban tisztában lettem, mint azelőtt voltam. Hogyan is tekintek az egyházra? Látom-e bizonyos értelemben a lényegét magam előtt, vagy a felszínnel törődöm, illetve megtalálom a kettő között a valódi kapcsolatot? Néhány nagyon egyszerű filozófiai tétel közül az egyik legegyszerűbb, amelyiket azt hiszem, hogy a skolasztikából szoktunk még újra meg újra említeni, az egyik, hogy agere sequitur esse, a cselekvés a létet követi. Ami azt is jelenti, hogy a létből következik, nem tudunk igazán tartósan másként cselekedni, más képet mutatni, mint ami a lényünkből fakad. Ha egy olyan helyzettel találkozom, most az egyházra gondolva, ami inkább negatív, akkor ennek a mondatnak negatív tartalma is lehet, hiszen önkéntelenül az a kérdés merül fel bennem, ha ilyen negatív módon cselekszik ez a közösség, vajon az-e, aminek mondja magát? Ha ennyire, mint ahogy néha tűnik, nem tűnik fel a jó, vajon jó-e a mag? De a dolognak mindjárt lehet egy másik megközelítését is hangsúlyozni és megérteni, visszatérhetek a lényeghez. Furcsa mód van bennem egy tudás, sejtelem, megérzés, mindez együtt, arról, hogy minek kellene lennie a lényegnek. Hogy mi is van ennek a közösségnek a szíve közepében. Hogy mi az igazi lényeg, amiből táplálkozik, amiből minden nehézsége és felszínes gondja ellenére él. Megpróbáltam a magam részéről visszatérni azokhoz az egyszerű forrásokhoz, amelyek a hitem szerint ma is éltetik az egyházat. Egyszerű források alatt most nem mindjárt a Szent Háromság Egyisten jelenlétét értem, az kellene a szónak a teljes értelmében, hanem tulajdonképpen azt a szentírási tanúságtételt, amely a maga több oldalú látásmódjával, de mégiscsak elvezet bennünket az egyház szívéhez. Hogyan ismerjük meg az egyházat az új szövetségben? Erről szeretnék beszélni. Szeretnék néhány új szövetségi tanúságtételt felsorolni, és aztán majd amennyi úgy jónak látszik meg helyesnek, akkor innen visszatérni a jelenbe. Bízva abban, hogyha hamu telepszik is a vulkán tetejére, azért a magma, a láva, az fel tud törni. Az új szövetségi iratok közül a legrégebben keletkezettek Szent Pál apostol levelei. Első látásra talán megnyugtató, hogy a Pál apostol által ismert egyházközségek nem voltak egyszerű helyzetben. Konfliktusaik voltak, tévedéseik voltak. Ha ez nem lett volna így, akkor Pálnak nem kellett volna nekik levelet írni. A konfliktusok és nehézségek részben alkalmat adtak arra, hogy ezeknek a közösségeknek a szívek közepét, a hitét megismerjük. Pál apostol a leveleiben újra meg újra megdöbbentően és váratlanul, szinte azonnal Krisztus halálához és feltámadásához vezeti vissza a címzettjeit. Meglepő módon például egy vérfertőző esettel kapcsolatban a korintusiakhoz írt első levél 5. fejezetében alig telik el néhány vers, és a 6., 7., 8. versben már is arról van szó, hogy Krisztus értünk adta az életét, föláldoztatott értünk, megtisztított bennünket. Ami így van általában, az igaz az egyházra vonatkozóan is. Ez a közösség annyira krisztusi, Pál apostol szerint, hogy a liturgiájáról elmélkedve a 10., 11., 12. fejezetben, és azt befejezve a szép szeretet himnusszal a 13. fejezetben, azt hiszem, talán vannak közöttünk, akik ezt akár kívülről is tudnák mindjárt mondani. A liturgiáról emlékedve Pál azt mondja, hogy ti nem csak Krisztus testét veszitek, hanem olyanok is vagytok, mint Krisztus. A testnek sok tagja van, és ez a sokféle tag mégis egy. És nem tud, nem is tudna másként élni, mint a tagok sokféleségében. Ami itt a korintusi levélben úgy szoktuk mondani, funkcionális egység, szép magyar kifejezéssel, vagyis a tagok különbözősége kiegészíti egymást, az esetleg már Pál tanítványi köréből származó Kolosszei levélben, az első fejezet híres himnuszában, az már egyfajta éltető egység. Ott arról van szó, hogy Krisztus a fő, mi pedig a tagjai vagyunk. És az ókori elképzelés szerint a fejből származik az élet. A testnek olyan az élete, amilyen élet a fejben van. Krisztus élete kering bennünk. Egy-egy olyan közösséget erre emlékeztetni, akik között éppen megoszlás van, vakmerőség. Néha azt a benyomásunk, hogy naivitás. Mit fog segíteni két veszekedő embernek, ha azt mondják nekik, hogy hát mind a kettőtökben ugyanaz a vér folyik? Vagy hogy gondolhatjátok, hogy egyiknek nincs szüksége a másikra? És Pál újra meg újra mégis ezt teszi. Szoktuk róla mondani, hogy szenvedélyes ember volt, a leveleiben nagyon bátran, élesen is fogalmaz. De mindezt azért teszi, hogy ennek az igazságnak az erejét, mélységét valahogy fölfedje, megsejtesse az akkori keresztényekkel. Pál leveleiben részben olyan konfliktusokkal foglalkozik, amelyek a keresztény közösség tagjait emésztik. De részben a saját nehézségeit mondja el, mint olyan valaki, aki azért küzd, hogy őt elfogadják. Ez is a leveleinek visszatérő témája. A korintus és a római levélben például szerepel az a kifejezés, hogy a gyengék és az erősek. És itt valószínűleg tényleg gondolhatunk arra, hogy az akkori közösségekben voltak bizonyos témák mentén szakadások, főleg olyan értelemben, hogy hogyan lehet a zsidóságból keresztény hitre ébredteket, és a pogány világból Krisztus hitre térőket egymással kibékíteni, egységre vezetni. És ott van a Galata levél első fejezete, amelyikben Pál megdöbbentő erővel, olykor esküdözve vagy átkozódva, de azt kéri, hogy fogadják el az ő apostoli méltóságát. Ez az az első pont Pál apostoli méltósága, amelyikben olykor a mai vitáknak az előzményét is láthatjuk, amikor az egyházban tisztségekről, felelősségvállalásról, hatalmi pozíciókról beszélünk. Pál itt sem rest ahhoz, hogy azt mondja, a damaszkuszi úton Krisztus megjelent nekem. Ez nem így szerepel a Galata levélben, hanem profétai meghívásra utalva, de mégiscsak erre az eseményre utal vissza. A Páli levelek után időben a következő, úgy tűnik a mai elképzeléseink szerint, Szent Márk evangéliuma. Ez az evangélium viszonylag kevés, nagyon világos utalást tartalmaz az egyház valóságával kapcsolatban. És közben mégis néhány helyen a mai életünkből visszatekintve, az egyház hitének egészéből visszatekintve ad néhány olyan képet, amelyek számomra nagyon kedvesek. És azt hiszem mindannyiunk számára eligazítóak lehetnek. Amikor Márk evangélista elkezd Jézus működéséről beszélni, ő úgy írja le, hogy az Úr első dolga, hogy tanítványokat hívjon meg. Pétert és Jakabot, illetve Jánost és Andrást, ha már így összekeverte a testvéreket. Meghívja őket a Galileai tó partján, mindjárt elmegy a Kafarnaumi zsinagógába, aztán mindjárt elmegy Péter házába, az előbb meghívottakkal együtt, meggyógyítja Péter anyósát, és aztán, amint elterik a szombat, mármint elmúlik a szombati nap, akkor este az egész város, olvassuk, az egész város, ez a kicsike kafarna mind ott szorong Péter házának ajtaja előtt. Hogyha a harmadik fejezethez még tovább lapozhatunk, akkor ott egy másik esetben, de valószínűleg ugyanabban a házban, legalábbis az evangélista nem mondja egy másik házról volna szó, tehát ugyanabban a házban találjuk Jézust, mégpedig olyan helyzetben, ismerik a történetet, hogy a tanítványai körülötte vannak, és odakintről a régi család tagjai, mármint a születés szerinti családjának tagjai, a rokonai, anyád és testvéreit kint állnak, és keresnek téged. És akkor már egy pillanatra hatásosan lelassítja, azt mondja, Jézus körbe tekintett azokon, akik ott voltak körülötte, és azt mondja, kik az én anyám és rokonaim, akik az én mennyei atyám akaratát teljesítik, ők az én anyám és rokonaim. Ha ezt a két helyzetet megfigyeljük, valószínűleg legalábbis az elbeszélés helyzete szerint ugyanazon háznak a tapasztalatát, Péter házában, ott van Jézus a középpontban, körülötte a tanítványai, és odakintről mások érkeznek. 3. fejezet 20-as verse környékén. Az a benyomásunk, hogy Péter háza egy kis egyházacska. Az a tapasztalat, hogy Jézussal így együtt szorongunk. Egy másik püspökatya jut eszembe, aki azt mondta, hogy neki az a tapasztalata, hogyha kis helyen sokan vannak együtt, ott jó szokott lenni a hangulat. Gondolom, azért az ellenkezőt is lehetne mondani, de látszik itt megint. Optimistán nézzük a dolgokat, sok jó ember kis helyen együtt elfér és szorong, akkor elég csak egy kis humor, és az élet már is szépé válik. Milyen szép kép ez az egyházról, egy otthon, amelynek a középpontjában Krisztus van, ahol valahogy mindenki tőle kér életet. Ott szoronganak az emberek az ajtó előtt. A mai tapasztalatunk nem ilyen. Lehet, hogy egy kicsit túl nagyok a házaink, nem tudom. És mégis újra meg újra, legalábbis a vágyat, hogy ilyenfajta bensőséges közösséget megtapasztaljunk és megéljünk, ezt bizony mindannyian ismerjük. Márk evangéliumáról még egyet szeretnék elmondani, mert egy nagyon kedves gondolat számomra. Egyes biblikusok felfigyeltek arra, hogy Jézus tavon való átkelését, hogy a tanítványokkal bárkába száll és átmegy a tó túlsó partjára, Márk evangélista háromszor írja le. Máté csak kétszer. Lukács meg csak egyszer. És azt kérdezték, hogy vajon ez miért van? Lehet, hogy Márk evangélistának volt valami sajátos teóriája, valami sajátos nézete azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a tó innenső és túlsó partja? És azt mondják, hogy ha megfigyeljük a tó két partját, azt a fontos különbséget vehetjük észre, hogy az egyik partja, érdekes módon keleti partja, inkább pogányok lakta vidék, legalábbis Márk evangéliumának topográfiaja szerint. És a tónak a nyugati partja, innen nézve azt mondom, az innenső part, inkább zsidó. Legalábbis Kafarnaum az észak-nyugati sarokban található, ahol Jézus működött és megtelepedett. És hogyha innen nézzük, azt vették észre, hogy amikor Jézus és tanítványai átkelnek a pogányok vidékére, akkor mindig nehézségük támad, mindig viharba kerülnek, vagy mindig valami különleges és nehéz dolog történik. Ha meg visszafelé jönnek, a pogányok vidéke föl a zsidó közösséghez, amelyik Jézusnak az eredeti közege, akkor mindig minden azonnal sikerül. Az értelmezők azt mondják, hogy Márk evangélista talán tudatosan azt a nehéz utat rajzolta meg ilyen kicsit titokzatos módon, amely az ősegyház számára a zsidóság köréből, a saját eredeti közegéből az új pogányok lakta és pogányok által kulturális értelemben is teljesen benépesített, jól ismert vidékre vezetett. Ha megfigyeljük, hogy milyen konfliktusa volt az első század második felében a születő kereszténységnek, akkor valóban azt látjuk, hogy a legnagyobb és legnehezebb ez volt. Még csak azt is hozzá kell tennünk, hogy nem is zárult le ez a konfliktus az első század végére. Tulajdonképpen a negyedik század végéig, és akkor is inkább hatalmi szóval, illetve a teológiának bizonyos, ma már kissé negatívan is értékelt fordulataival dől el végleg, hogy zsidóság és kereszténység hosszú ideig nem barátkozik egymással. Az egyház számára a pogányok felé vezető útra lépni nem volt könnyű. Egy olyan közösséget alkotni, amelyikben ezek a meglehetősen különböző eredetű emberek tényleg össze tudnak tartani, egyáltalán nem volt könnyű. Az értelmezők jelentős része úgy látja, hogy ez a folyamat ilyen módon még az evangéliumokban is nyomot hagy. Annak ellenére, hogy ezek arra koncentrálnak, hogy ki Jézus Krisztus, hogy ő az Isten fia, hogy ő a messiás, ő a felkent, ő a megváltó. Érdekes módon az evangéliumok közül, hogyha áttérhetek a következőre, egyedül Máté evangélista az, aki egyáltalán használja az egyház szót. Ez nem azt jelenti, hogy a többieknek ez nem volt fontos. Ahogy mondtam, Márknál bőven látjuk azt már, hogy a tanítványok köre, a 12, a tanítványok általában hogyan ott vannak Jézus mellett. De az egyház fogalmát az új szövetségben belül inkább Pál apostol használja, és az evangélisták közül egyedül Máté, mégpedig ő is csak egyetlen egyszer, a mindannyiunk számára ismerő szakaszban, a 16. fejezetben, amikor Jézus megkérdezi a tanítványot, hogy kinek tartotok ti engem. És Péter válaszol, te vagy a Messiás, az Isten fia. És akkor Jézus azt mondja neki, boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én atyám, aki a mennyekben van. Én pedig mondom neked, te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat. És az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Máté evangéliuma a mai ismereteink meg a szöveg sokféle jegye szerint olyan keresztényeknek íródott, akik a zsidóságból tértek Krisztus hitre. Talán egy ideig még mélységesen őrizték mindazt az ajándékot, amit ők a zsidó hitükben kaptak. És mégis elkezdték hinni, hogy a názareti Jézus a Messiás, a megígért fölkent. És tulajdonképpen Máté, amikor azt a kérdést föltesszük, hogy ő hogyan mutatja be ezt a Jézust, azt mondja, hogy igen, Jézus nem más, mint a megígért messiás, aki 12-t választ ki, hogy a 12 törzsből épült Izraelt ő megtérésre hívja. A küldetésem Izrael házának elveszett juhaihoz szól, olvassuk Máténál a 15. fejezetben. A pogányok felé vezető útra ne térjetek, szóljatok Izrael házának elveszett juhaihoz. És az evangélium végéig el kell jutnunk ahhoz, a 28. fejezet, az utolsó fejezet végéig, hogy meghallgassuk Jézust, amint azt mondja a tanítványoknak, immár a feltámadt Jézus, menjetek el az egész világra. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ez lesz ennek a sziklára épült egyháznak, ennek a Péter sziklára épült egyháznak a dolga. A zsidóság körében születik, a zsidóság ősi struktúráit hozza magával, a 12-es számmal például, és most az a dolga, hogy az egész világra elmenjen, Krisztus útmutatása és utasítása szerint. Azért is említem újra ezt a szakaszt, mert hogyha kinyitnak egy részletesebb, akár dogmatikai egyháztant, azt fogják látni, hogy újra meg újra előkerül az a kérdés, hogy akkor mi köze van egymáshoz, az egyház egészének és például a püspököknek. Hogyan valósul meg az egyház apostoli mi volt a mai korban? És valóban azt látjuk, hogy Péter szerepe és a vele lévő, most így mondom, apostoli kollégium szerepe kezdettől fogva jelen van az evangéliumokban. Ugyanakkor, amikor ma arról beszélünk, hogy az egyház hogy lehetne befogadó, megtartó, akkor hát nyilvánvalóan nem csak a püspökökre gondolunk. Tehát amikor arról beszélünk, hogy melyik egyház jelenik meg a szemünk előtt, és ugyanakkor mégis úgy tűnik, hogy enélkül meg nincs egyház. Valóban olyan közösség vagyunk, amelyiknek a kezdetektől fogva vannak Istentől kiválasztott vezetői. És velük egységben él ez a közösség, ez a krisztusi közösség. Máté evangéliumáról még azt is érdemes megjegyezni, hogy azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen azt tette, hogy fogta Márk evangéliumát, valószínűleg már ismerte, és belé helyezett még 5 beszédet. És az egyik beszéd az úgynevezett közösségi beszéd, amelyikben a közösség életével kapcsolatos kérdéseket tisztáz. Ez is nagyon jellegzetes, és egyébként az ott olvashatók is jelzik azt, hogy Máténak van egy zsidó háttere. Olyan fajta eljárásmódokat, nagyon egyszerű, de mégis létező eljárásmódokat említ meg, amelyek egy zsidó közösségben is már jellegzetesek. Ez azért érdekes, mert igenis azt látjuk, hogy már az evangélisták, illetve az evangéliumok keletkezésének idején érzi azt a közösség, hogy szüksége van a hit továbbadásához és a hit gyakorlatához rendszerre, közösségi struktúrákra. Ezek fogják segíteni, tulajdonképpen a szikla mellett ez a csontváz fogja segíteni, hogy a hitét élhesse és továbbadhassa. Lukács evangéliumáról is mondani szeretnék néhány mondatot. Erről leginkább azt, hogy Márkból és Mátéból is sok ismerős részletet újra megtalálunk Lukácsnál. Van egy sajátossága, ő már nem annyira házra koncentrál, hogy ott van az a Péter háza, és akkor a középpontban ott van Jézus, meg körülött az emberek, hanem ő úgy mutatja be Jézust, mint egy komoly vendéget, akit a kortársai mindig meghívnak magukhoz vacsorára. A görög világban ez egy ismert tény volt, ugye a szimpózion, ahol megosztottak egymással ételt és italt, és beszélgettek. És Lukács evangéliumában Jézust nagyon gyakran látjuk egy ilyen helyzetben, hogy ő az a díszvendég, aki egy ilyen vacsoránál megosztja a többiekkel a gondolatait. A másik nagyon fontos Lukács evangéliumában, illetve a lukácsi kettős műbe, ugye Lukács folytatta az ő evangéliumát az apostolok cselekedeteivel, hogy ő írja le a pünkösdöt. Néhány napunk van pünkösdig, az 50. napig, akkor a Szentlélek megérkezik és eltölti az apostolokat, legalábbis először lángnyelvek formájában, és aztán a beszédjüket érthetővé teszi mindenki számára. Azt is jegyezzük meg, hogy az apostolok mellett ott van Mária. Együtt várta velük a Szentlélek eljövetelét. És bár nem emelkedik szólása, ott is Péter szólal meg, és köré gyűlnek az apostolok, a többiek. De mégiscsak ez a közösség az, az apostolok és Mária, akik együtt várják a Szentlélek eljövetelét, és akik így magjává lesznek a pünkös napján mindenünnen egybegyűlés már lényege szerint egyetemesen jelenlévő egyháznak. Lukács evangélista nagyon szereti Jeruzsálemet és a templomot. Az evangélium lényegében a jeruzsálemi templomban kezdődik, aztán látunk egy oda-visszamenést Galilea és Jeruzsálem között többszörösen, és az evangélium végén is azt látjuk, hogy tulajdonképpen a templomba mennek fel még újra meg újra imádkozni az apostolok a feltámadás után is, illetve az apostolok cselekedete is a templom melletti hegyről indul el, és a templomba még följárnak imádkozni, ugye mondjuk Péter és János a hármas fejezetben, amikor meggyógyítanak egy béna embert. Tehát Lukács számára Jeruzsálem és a templom, a jeruzsálemi templom nagyon meghatározó. Templom lesz a születő egyháznak az egyik kedves képe. Mindjárt áttérünk Jánoshoz, és ott ezt újra látni fogjuk. A templom Pál apostolnál is megjelenik, mint a közösség képe. És bár az apostolok cselekedetei nyilvánvalóvá teszi, hogy ez a közösség útra kell, el kell menni a világ végéig, de ez az ősi kezdet, a jeruzsálemi templom, az, amit Isten ott elhelyezett, az a kezdet, az meghatározó marad, mint végig.
Folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Martos Levente Balázs, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke a befogadó, megtartó krisztusi közösségről, az egyházról beszél.
János evangéliumban megint csak, hát az egyház szó nem szerepel. De mit találtunk? Ha már Márk evangéliumából azt emeltem ki, hogy ott van Jézus háza, hol kerül elő Jézus lakóhelye János evangéliumában? Mindjárt az első fejezetben. Emlékeznek, amikor keresztelő János két tanítványa látja, mint Jézus jön, és akkor utána mennek keresztelő János szavára, Mester, hol laksz? Gyertek, nézzétek meg. És aznap nálam maradtak. Ki szoktuk emelni, talán nem erőltetem túlságosan az evangéliumnak a teológiai világát, János evangéliumának amúgy is nagyon jelképes világát, ha azt mondom, hogy ez a nálam maradtak. Ez nagyon fontos. János evangéliuma azt mondja, a fiú, Jézus, az atyánál marad. Eljött a világba, de igazából nála maradt, és aztán visszatér hozzá. János evangéliuma azt mondja, hogy a fiú, Jézus azért tér vissza az atyához, hogy nekünk helyet készítsen, és most már mindannyian nála maradhassunk, ne csak egy napra, hanem örökké. És hogyha Jézus azt mondja a János evangéliumban, hogy úgy ismerjenek téged, ahogy én is ismerlek téged, akkor ez az ismerés egy nagyon bensőséges szeretet kapcsolatnak a jele és valósága, amelyikkel a tanítvány megismeri Isten, belefeledkezik, és belép a vele való mélységes közösségbe, és nála marad. Ugye hallottuk mostanában a vasárnapi evangéliumokban szerepelt, hogy maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. A két tanítvány, aki János szavára követi, és aznap nála marad, először kap ízelítőt abból, hogy milyen Jézusnál maradni, és Istenben maradni. És ez nem kis dolog, sőt, ennél több nem adható, mert Jézus számára az atyában lenni, ez az ő életének a lényege. János evangélista a 20. fejezetben például úgy beszél az egyház igazságáról, hogy azt mondja, Tamás nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. És akkor Tamás hitetlenkedik, és csak akkor találkozhat Jézussal, amikor ott van a többiekkel. Ezek a fajta értelmezések olykor önkényesnek is tűnhetnek. De nem önkényről van szó, inkább egy elbeszélés logikájáról. Az evangéliumok kezdettől fogva olyan elbeszélések voltak, amelyeket az elmondóik a hitet keresők számára azért mondtak el, hogy a történettel beavassák őket az evangélium lényegébe. Amikor elmondták ezeket az újonnan megtérőknek, akkor igazából meghívták őket, hogy ők is lépjenek be ebbe a körbe. És ott ismerjék fel, hogy Jézus jelen van. Azt hiszem, hogy a lényeget el is mondtam. Amit itt még fölírtam magamnak, azok csak ilyen össze-vissza dobált szavak. Ilyenek, hogy bizalom vagy válság, anyagi meg erkölcsi értékek, hogy igazából mennyire látjuk, hogy ez a mi közösségünk, amelyikben élünk, tényleg afelé irányul, aki a középpontjában van. Hogy mennyire vagyunk elég erősek ahhoz, hogy mindazt, amink van, ennek a szent szolgálatnak a szolgálatába állítsuk. Hogy mennyire sikerül a lélek erejét, amit az első keresztény nemzedék olyan megdöbbentő módon megtapasztalt, a saját vitorláinkba befogni, és engedni, hogy mindazt, amink van és amik vagyunk, azt odaadhassuk. A II. Vatikáni zsinatnak van egy ilyen gyönyörű megfogalmazása, úgy emlékszem a Dei Verbum zsinati konstitúcióban, dogmatikai konstitúcióban a kinyilatkoztatásról, hogy az egyház átadja mindazt, amiben hisz, mindazt, ami ő maga. Mert az egyház lényege szerint ez, Krisztussal való találkozás. És valahogy ezt kellene minden porcikánkkal sugározni. Minden találkozásunkkal megélni. Lehet, hogy ehhez végtelenül le kellene egyszerűsödnünk. De ez a hivatásunk, ezért vagyunk. Ez az egyház lényege. Amikor erről beszélek, óhatatlanul személyes kategóriákat használok. Minden porcikánk, mondom, ahogyan testben élünk meg egy találkozást is. És közben egy olyan megdöbbentő átalakulást élünk meg, amelyben virtuálissá változik a kapcsolataink jelentős része. És ez azt is jelenti, hogy amit itt most én mondok, remélem, hogy nem így van, de elvileg bárhol a világon néhány másodpercen belül elérhető. De vajon hogyan tud bánni azzal, amit én itt most mondok, a világ másik végén egy egészen másfajta ember? Azok a fajta kérdések és nehézségek, amelyeket ma az egyházban látunk, véleményem szerint részben abból fakadnak, hogy az alakulások és kérdések, a kölcsönhatások megdöbbentően másként alakulnak a világ különböző pontjain, és mi mindeközben még mindig megpróbáljuk ugyanazon tényeket az egész világ számára érvényes módon ugyanabban az időpontban kimondani. A helyi egyház és az egyetemes egyház, vagy ebben az előbb vázolt értelemben igazából a sok kicsi külön helyi egyházaknak a kapcsolati gazdagsága, illetve a kapcsolatainak kérdése, az ma aktuálisabb, mint valaha. Mert az a benyomásunk, hogy ha meghallgatjuk az adott vezetőnek a szavát személyesen, azonnal el tudjuk fogadni, mit mond. Hiszünk neki, bizalmat ajándékozunk neki. És közben egy sor olyan dolgot tudunk mondani, amit távolról hallgatva igazából nehezen tudunk befogadni. Születő egyház a maga módján egy nagyon bátor alternatívát mutatott a kortársaihoz képest. Az a benyomásunk, hogy az egyház, itt most a katolikus egyházra gondolok, az elmúlt 200 esztendőben, most már lehet, hogy lassan 300-at is kellene mondani, inkább defenzívában van. Inkább azt éljük meg, hogy elveszítünk tereket. És újra meg újra azt kell megindokolnunk, hogy mi miért csinálunk valamit még mindig úgy, ahogy azelőtt. Vajon hol születik az egyház életében ma is olyan újdonság, amelyikkel magunkat is meglepve talán, mert Isten mindig meglepő. Érdemes odaállnunk a kortársaink elé. Vagy egyáltalán csak mellé tudunk lépni olyan fajta szeretettel, amely nem védekezni kényszerül, hanem osztja azt, amilyen van. Osztozik abban, amit az övék és a miénk együtt. Ezek a kissé homályos mondatok részemről megpróbálnának mégiscsak közelítés jelenteni ahhoz, amitől én magam szenvedek. Ami a számomra kérdéses a mi egyházunk és a mai világ kapcsolatában. És mégiscsak, amikor az előbbi részleteket előhozom az új szövetség, illetve az evangéliumok világából, akkor valóban arra szeretnék kísérletet tenni, vagy mondjuk inkább így lehetőséget adni saját magamnak is, hogy ehhez a maradandó és eleven lényeghez visszatérjek. Attól a Krisztustól kérjek erőt és a jelenlétéből bátorítást, aki jelen van, aki annak idején meghívta az első tanítványokat, akik még nagyon sokszor elhibázták a dolgot, de mégiscsak kitartottak mellette, illetve akik mellett ő kitartott. Nagyon fontosnak tűnik ez a bizonyos, a test ugyan egy, de sok tagja van. A közösségek számára egy újra meg újra létező kihívás, hogy ne a versengést építsük, vagy ne az egymás lendületét kioltsuk akkor, amikor együtt vagyunk, hanem higgyük el, hogy mindenkire szükség van. És hogyha ma egyébként nagyon jogosan a kortársaink azt mondják, hogy próbáljunk meg mindenkire tekintettel lenni. Próbáljunk olyan eljárásmódokat meghonosítani és megélni, amikben minél többen be tudnak kapcsolódni, akkor azt látjuk, hogy ezeket legalábbis elvben az első keresztények pontosan tudták. A Kafarnaum föltárásának az időszak, hogyha jól emlékszem, akkor az 50-es évek vagy a 60-as évek legeleje. Egy inszula, ami egy korabeli ház mérete volt tulajdonképpen, vagy legalábbis egy-két ilyen egymáshoz ragasztott kicsi kis házikó, és utána van egy sajátos struktúra, úgy szoktuk mondani, egy oktogon, egy nyolcszögletű épület halmaz, amelyik látszik, hogy egy centrális elrendezésű, A harmadik századból, hogyha a régészeknek a datálása helyes, a harmadik századból találtak annak a középpontjában egy olyan szobát, tehát egy olyan helyiséget, amelyiknek a falára már a harmadik században elkezdtek feliratokat írni. Az akkori emberek se voltak sokkal rendesebbek, mint mi. Oda mentek, és nem azt írták fel, hogy itt jártam, gyertek ti is, hanem valami hasonlókat. Tulajdonképpen a régészek azt mondják, legalábbis a ferences régészek, akik ezt annak idején kiásták, ők azt mondják, hogy tulajdonképpen Péter házához már nagyon korán elkezdett zarándoklat irányulni. És a zarándokok az akkori vakolatdarabkákba beírták a nevüket. És ezt ma még föl lehetett tárni, vagy hát mondjuk nem tudom, 60-70 évvel ezelőtt még föl lehetett tárni. Ma már ugye nem így néz ki, fölépítettek egy sajátos épületet, aki meglehetősen furcsán néz ki, egy halász bárkát akar jelképezni, Péternek a bárkáját, mert hogy az volt az a bizonyos ház, amelyiknek valahol a bejáratánál, valahol ott az egyik ilyen szűk kis részen, Márk evangélista szerint összegyülekezett az egész falu, egész város, és mindenki Jézussal akar beszélni. Tulajdonképpen ennek az összegyülekezésnek egy későbbi helyzete a pászka vacsora is, amikor Jézus a tanítványokkal utoljára gyűlik össze ezen a földön ilyen módon. A Jordán folyó forrásvidékéhez közel megtörténhetett ez a bizonyos jelenet, ahol Jézus Péter hitvallására, Pétert megerősítve válaszol. Ugye Péter az görögül Petrosz. A protestáns testvéreink egyes alkalmakkor mondják, hogy hát a Petrosz az igazából azt jelenti, hogy kavics. És hogy a Petra jelentené a sziklát. És hát tessék, hát Péter, hát persze, hogy ő csak egy kavics. Hát hogy gondolt volna arra, hogy ő lesz a szikla? Na jó, de ez, ha minden igaz, akkor nem görögül hangzott el, hanem arámul. És a kéfás, a kéfá az jelenti azt, hogy szikla. Aztán itt van a Genezáret tava, immár a 21. fejezetben megint csak egy jelét látjuk annak, ahogyan Jézus megbízást ad a tanítványainak. Akkor én kispap voltam, körülbelül 30 évvel ezelőtt, akkor nekem nagyon fontosnak tűnt az a mondat, amit gyakran hallottam, hogy az egyházban azok fognak megmaradni, akiknek feladatot adunk. Hát szép lenne, hogyha Péter nem maradt volna meg az egyházba, de Jézus minden esetre feladatot adott neki. Szeretetről kérdezte, és a szeretetből feladat született. Azt látjuk, hogy nagyon sok kortársunk van, aki nem tud hinni. Amit úgy ábrázoltunk, hogy igazából hát evidencia, és az volt a furcsa, hogy nem hitték el, ma, mintha fordítva lenne. Az egyház közösségére nagyon szükség van ahhoz, hogy a hitünket magától értetődőnek élhessük meg. Azt érezzük, hogy jó helyen vagyunk a hitünk mellett döntvén. Az egyház sokféle módon azt éli meg, hogy Krisztus szereti őt. Tehát az egyházat anyaszent egyháznak nevezzük, illetve nagyon gyakran már ószövetségi előzmények alapján egy ilyen női szerepbe tesszük, amelyik a befogadásnak, az engedelmességnek, és egyben a termékenységnek a szerepe. A liturgikus szövegeinkben is nagyon gyakran találkozunk ezzel. Ez nem az egyéneknek az alapvonásait jelenti elsősorban, hanem az egész közösségnek a Krisztusra irányulását.
Kedves hallgatóink, dr. Martos Levente Balást, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspökét hallották. Mai műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István volt. Búcsúzom továbbá a szerkesztő Papildikó nevében is. További jó vételt és a holnapi viszonthallás reményében tartalmas rádiózást kíván önöknek Tikovics Ernő. A viszonthallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2,